napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 13 perckor is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ezen a jeles napon, ugye már november 13-án, a Magyar Nyelv napján, és a mai műsornak azt a fő címet adtam, hogy Magyar Összetartozás a Magyar Nyelv napján. Hogy miért választottam ezt a címet, az merem remélni, hogy hamarosan kiderül, ugyanis a magyarság pillanatban tapasztalható történésének fővárosa Budapest, gondolom, hogy ezzel nem mondtam újat önöknek, viszont nagyon fontos események zajlanak a magyar fővárosban a hét első részében, egészen pontosan péntekkel bezárólag, majd a figyelem központja átterjed Székelyföldre, egészen pontosan Sepsiszentgyörgyre. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai naprakész műsorban, és külön köszöntöm jeles vendégünket a műsorban, aki nem más, mint Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, aki annak ellenére vállalta a mai műsorban való részvételt, hogy éppen Budapesten tartózkodik, hogy miért, az is ki fog derülni a mai műsorban. Tisztelettel köszöntöm tehát a Székely Nemzeti Tanács elnökét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
És külön köszönöm önnek, hogy elvállalta szoros programja ellenére ezt a beszélgetést, de hát valamelyest nekem is részem volt így zárójelben, és nem öntömjénezés kapcsán mondom ezt el, hanem figyelmeztettem az elnök urat arra, hogy nagyon kell beszélni mindarról, ami jelen pillanatban történik, illetve hát ami a hétvégére várható lesz, és hogy miért, az hamarosan kiderül, merem remélni. Még egyszer hangsúlyozom, önök is bekapcsolódhatnak a műsorban, mert élő műsorban vagyunk, ha igénybe veszik és használják elérhetőségeinket, tehát megismétlem a telefonszámokat, 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es, SMS-eket a 0740 274 165-ös számra küldhetnek, és elektronikus levelet is postázhatnak, ha használják a címünket, naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Tisztelt elnök úr, amióta utoljára beszéltünk, nagyon sok minden történt a Székely Nemzeti Tanácsa székelység életében. Úgyhogy mielőtt rátérnénk a Budapesten tegnap lezajlott, illetve a következő napok várható eseményeire, tekintsünk egy picit vissza. Ugyanis fontos esemény történt október elején, mégpedig arról van szó, hogy a felperes Izsák Balázsnak és Dabis Attilának kedvez az Európai Unió luxemburgi bírósága főtanácsnokának a véleményezése abban a perben, amelyet az Európai Bizottság ellen indítottak, a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezésük bejegyzésének az elutasítása miatt. Mi történt október elejétől? Azóta, amióta Paolo Mengozzi főtanácsnok kedvezően véleményezte az önök fellebezését. Valami konkrétum történt azóta Nyugat-Európában? Luxemburgban és Brüsszelben?
Nincsen változás, tehát várjuk továbbra is a bíróságnak, az Európai Unió bíróságának a döntését. Reméljük, hogy a következő néhány hétben, akár néhány hónapban sor kerül erre. Ezt pontosan nem lehet soha megmondani, hogy a főtanácsnoki véleményezés után mennyi idővel jelenik meg. Azt tudtuk, hogy a főtanácsnoki véleményezést követi majd a döntés, hogy erre mikor kerül sor, ezt ebben a pillanatban senki nem tudja megmondani.
Engedjen meg egy
Emlékezzünk egy pozitív döntésben, igen.
Egy nyilatkozatára, amely közvetlenül az esemény után hangzott el, ugyebár természetesen a sajtóint megkereste. Azt állította, miután kitudódott ez az új fejlemény, hogy, idézem, a luxemburgi peres ügyekben jártas jogászok arról tájékoztattak, hogy nem tudnak olyan esetről, amikor a bíróság ne vette volna figyelembe az ítélet megfogalmazásakor az általa felkért főtanácsnok szakvéleményét. Tehát ezek szerint akkor úgy tűnik, hogy az ügy visszakerül az Európai Bizottsághoz, és kötelező lépésre ösztönzik a bizottságot abban a kérdésben, amelyet önök felvetettek?
Pontosításra szorul a korábbi kijelentésem, ugyanis valóban a bíróság az esetek túlnyomó többségében az általa felkért főtanácsnoknak a véleményét, javaslatát követi. Később arról is tájékoztattak, hogy ha ritkán is fordult elő, de van precedens arra is, hogy nem a főtanácsnok javaslatának megfelelően döntöttek. Tehát ezt is figyelembe kell venni. Nem kötelező a bíróságra olyan döntést hozni, amelyet a főtanácsnok javasol. Az esetek többségében viszont követik a főtanácsnok véleményezését, ezért vagyunk optimisták, hiszen maga a véleményezésnek a 21 oldala olyan jogi érveket sorol fel, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a főtanácsnok az, aki a 600 oldalas peranyagot alaposan ismeri, és pontos véleményt tudott mondani, hogy az általunk megjelölt jogalapokból melyek azok, amelyek elfogadhatóak. Két jogalapot talált elfogadhatónak, de azt is hozzáteszi, hogy akár egy is elegendő lett volna ahhoz, hogy a kezdeményezésüket bejegyezzék.
Na már most abban az esetben, hogyha pozitívan bírja el a fő tanácsnoknak a véleményezését maga a testület, akkor mi következik? És egy picit arra fogom megkérni önt, elnök úr, hogy emlékeztesse a hallgatóságot arra, hogy mit is tartalmaz az önök által benyújtott és a bejegyzés elutasítására került kezdeményezésük. Hogy tudjuk pontosan, hogy egész, hogy miről is van szó.
Megpróbálom. Megpróbálom a lehető legtömörebben összefoglalni. A kezdeményezés azokra az európai régiókra vonatkozik, amelyekben olyan nyelvi, nemzeti, vallási közösségek élnek, amelyek különböznek a körülöttük lévő régiók népességétől. Tehát hasonlóan Székelyföldhöz. Mi Székelyföld példájából indultunk ki. Székelyföld utóbbi években történt eseményeiből, de szövetségeseket találtunk Európában, és hát kiderült, hogy a kérdés, amit felvetünk, az nem helyi jellegzetesség, hanem nagyon megértően fogadták például a bretonok is, vagy nem beszélve a felvidéki magyarokról. A kezdeményezés az unió kohéziós politikájára vonatkozik, és arra a megállapításra jutottunk statisztikai adatok alapján, hogy Románia Európai Uniós csatlakozása után folytatódott a gazdasági leszakadása Székelyföldnek a környező román megyékhez képest. Tehát az uniós eszközöket nem arra használta fel Románia, nem arra teremtett lehetőséget, hogy Székelyföldet felzárkóztassa, hanem ennek az ellenkezője történt, hogy még jobban eltávolodjon, még jobban kinyíljon a ma gazdasági olló Székelyföld és a környező román régió között. Holott a kohéziós politikának éppen az a célja, hogy ezeket a gazdasági különbségeket minél inkább csökkentse és biztosítsa az unió régióinak a harmonikus fejlődését. Tehát egy mondatban véget kell vetni Székelyföld mesterséges, erőltetett elszegényítésének. Véget kell vetni annak, hogy ez az elszegényítés uniós eszközökkel folyjon. Ez ennek a kezdeményezésnek a lényege. Amikor a bizottság elutasította, egy nagyon egyszerű kifogást találtak, azt állították, azt mondták, hogy ezen a területen nekik nincsen hatáskörük. A per során bizonyítottuk, hogy egyértelműen hatáskörük van, hiszen a statisztikai régióknak a kijelölése az unió hatáskörébe tartozik, osztott hatáskör a tagállamokkal különben, és ez az alapja, és ez a statisztika az alapja az uniós pénzek lehívásának. 2015-ben az Európai Bizottság megjelentett egy térképet, amelyen fehérrel vannak kifestve azon régiók, ahol az egyfőre eső nemzeti össztermék meghaladja az uniós átlagot, és Romániában három ilyen régió van, Bukarest, a középrégió, amelyhez Székelyföld is tartozik, és a nyugati régió. Azaz a bizottság szemszögéből Székelyföld nem szorul rá a kohéziós és a fejlesztési alapokra. Azt akarják velünk elhitetni, hogy ezt a bizottságot nem a, hogy ezt a térképet nem a bizottság készítette, hogy ez nem tartozik az ő hatáskörükbe? Dehogy nem. Ez az ő hatáskörük.
Hát én talán jobb lenne, hogyha ez a jelenlegi grémium ez leköszönne, és csak azután történne érdemi lépés tekintetben, pontosabban a jövő európai parlamenti választások után talán első látásra úgy tűnik, hogy az jobb változat lenne. De hát
egy zárójelet tegyek ehhez.
Igen.
Hogyha el is jutunk oda, hogy összegyűjtsük az 1 millió aláírást, arra egy év van. Hogyha most kezdődne az aláírásgyűjtés, ha már abban a helyzetben lennék, hogy megnyertük volna a pert, akkor is az aláírások összegyűjtése az Európa parlamenti választások után fejeződne be.
Nem tudom, mennyire ismeri ön Manfred Webert, hogy jobb lenne vele az Európai Bizottság álláspontja, mint jelen pillanatban Jean-Claude Junckerre?
Hát én támogatom a néppárt és ezek között a magyar kormánynak az álláspontját, hiszen ő volt a jelöltje a néppártnak, beleértve a magyar kormányt is. Hozzáteszem, hogy a pudin próbálja az evés, tehát hogyha valóban ő lesz a bizottság elnöke, akkor nézzük meg, hogy hogyan fog működni az Európai Bizottság.
Tehát mindenképpen az új vezetésre hárul majd, hogy érdemben döntsön. A jelenlegi az már nem foglalkozik vele. Hallgató van a vonalban, jelzi Nemes Attila műszaki munkatársam, engedje meg tisztelt elnök úr, hogy bekapcsoljuk. Hallgassuk meg, hogy mivel fordul önhöz a tisztelt hallgató. Halló!
Jó estét kívánok! Iruska néni vagyok, Homorú Dalmás
úr. Ezért csókolom.
A véleményem az, hogy a mi anyanyelvünk, ez egyszer anyanyelv, mert ezt az édesanyánk tanítottam. Viszont a mi nyelvünk úgy a magyar nyelv, mint a székely kifejezések és a nyelvhasználat, olyan, mint egy ékszeres doboz. Ebben az ékszeres dobozban mindenféle értékes ékszer benne van, amit örököltünk, ezért mondjuk, hogy az édes anyanyelvünk az ékes nyelv. Ezért ékes nyelv, mert az olyan, mint az ékszer. Tehát erre, amit örököltünk a dédszüleinktől, nagyszüleinktől, szüleinktől, ezt meg kell őrizzük, mert ez nem minden nemzet őrzi, ezt az értékes, sokféle színű kifejezést, amit mi magyarok és székelyek használunk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy nagyon oda kell figyelni a gyerekeknek a kifejezésére. Én amikor kicsikék voltak, mindig kijavítottam, ha nem így mondta, akkor úgy kell. De a kifejezéshez még nagyon hozzájárul a fantázia. Ha fantázia dús, akárki, és általában magyar és a székely, ebben benne van, mert ebben benne van a génjeinkben a fantázia, tehát ezt mi úgy tudjuk kifejezni, mintha átélünk minden egyes szót. Ez az ékszeres doboz, minden egyes hízi ékszer, kiveszünk az minden egyes szó. Tehát ezeket kell összerakjuk. És hogyha összerakjuk, ehhez van nekünk fantáziánk, akkor gyönyörű a kifejezésünk. Csak ezt meg kell tanulni, és ezt meg kell őrizni. Ezt szerettem volna mondani, köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönjük, Iluska néni. Pontosan erre akartunk kiukadni végkonklúzióként majd a beszélgetés végén. Óhajt-e reagálni, tisztelt elnök úr?
Én egyetértek Ilonka nénivel, támogatom mindazt, amit elmondott, én is ugyanígy gondolkozom.
Újabb hallgató van a vonalban. Halló!
Hát jó estét kívánok, tisztelettel, Kis Csaba
jó
úr, tisztelem, Izák Balázs urat is, hát ott Budapesten milyen jó lenne, ott lennék mellette, a Csiki csárdába esetleg. Na, mindegy. Iluska nénit hallgattam, tényleg 100%-os igaza van, de azt is meg kell látjuk, hogy uram, a minden, a világ minden nyelvvel modernizálódott, minden nyelv összekeveredett, hát ezt valahogy el kell nyelni, de azt nem szabad feladni soha. Magyarok voltunk, magyarok vagyunk, és a jóisten, a magyar jóisten megtart arra is, hogy legyünk. Na most még két szót szólhatnék a jogokról. Hát ezt is hallgattam. De hát ugye mikor jogról van szó, mikor egy tárgyalásról van szó, van a védekező és van a támadó. De mind a kettő ügyész, vagy mind a két ügyvéd, vagy ahogy tetszik, olyan tisztában kell legyen a dolgokkal és a jogokkal, hogy annak mit lehet, és nekem mit lehet. Melyikünk tévedett, én vagy ő? Ha én tévedek, akkor vesztek, de ha ő tévedett, akkor veszteni kér, mindegy, hogy mit mond nekem a főügyész, vagy mit tudom, hogy ez egy... Azt szokták mondani, hogy a lónak magas az ABC, de én meg szoktam tanulni ABC, és azt a többi tudja a szamát. Na, de én így, laikusan, hát édes drága jóistenem, ügyvédek vagyunk, vagy mit tudom is én, mi ott vagyunk, és főügyészek vagyunk, és kutyának a füle, de hát a jog, azt, ha a latin mondja,
engedjen meg egy kérdést, és ne haragudjon, hogy félbeszakítom, mert felik az idő egyrészt, másrészt pedig.
Jó.
Hány kilométerre van négy falutól?
32.
Kérem szépen. Vasárnap 13 órakor ott lehet lenni, és el lehet mindezt mondani.
Kis Csaba úr, tényleg, na most lássam a szomszédomat, a komámat, és hogyha tényleg itthon lesz, mert ő ilyen sofőr hosszú utakra jár, ha itthon lesz, ott van a keresztlányom is, ott van a két kicsi mókuska is, akkor Szentgyörgyön, és hol lehet ott találkozni önökkel?
Mindjárt, tessék hallgatni az adást, az adás végén ez el fog hangzani, pontosan hol lesz
Kis Csaba, a nagyon szépen köszönöm.
Szép estét, viszont hallásra.
Jó, köszönöm szépen, tisztelettel.
Mielőtt eljutnánk addig, elnök úr, akkor engedje meg, hogy még annyit hangsúlyozzunk ki, hogy ez az önök kezdeményezése, ez nagymértékben segíteni az autonómia törekvések életbelépését, és akkor itt már elérkeztünk ahhoz a tegnapi fontos üléshez, amely a Magyarország ülésben zajlott le, és hát akkor a két dolgot kössük össze, és kérném, hogy számoljon be, hogy mi is volt tegnap Budapesten az országgyűlésben.
Kezdjük onnan, hogy a Nemzeti Összetartozás Bizottságának november 5-én, 6-án lett volna a gyűlése. Erre engem meghívtak, viszont akkor már ki volt tűzve a brüsszeli konferencia, amelynek egyik előadója voltam. Tőkés Lászlóval együtt egy Székely Nemzeti Tanács küldötteiből, Erdély Magyar Nemzeti Tanács küldötteiből álló csapat Brüsszelben volt, részt vettünk egy konferencián, tehát ne ugorjuk ki az elmúlt időszak fontos eseményeiből, ez sem. Olyan megértőek voltak a Nemzeti Összetartozás Bizottságának a vezetői, hogy áthelyezték 12-ére, pontosan azért, hogy részt tudjunk venni azok is, akik a brüsszeli konferencián természetesen ott voltunk. Így került sor erre a gyűlésre, amelynek legfontosabb napirendi pontja az autonómia, a Sepsiszentgyörgyi nagygyűlés. Ezen a találkozón Szili Katalin ismertette azokat a párbeszédeket, amelyeket ő közvetített, ő kezdeményezett erdély-magyar szervezetek között, és utána megadták a lehetőséget a Székely Nemzeti Tanács elnökének, nekem, hogy a szombati, illetve a vasárnapi rendezvényről, a 18. rendezvényről beszéljek. Minden jelenlévő rendkívül fontosnak tartotta ezt a rendezvényt, elengedhetetlennek tartotta a jogok biztosításában az autonómia kivívását, és el is fogadtak egy határozatot, amelyet Sepsiszentgyörgyön fel is fogunk olvasni a hétvégén, tehát szóba került, hogy milyen rendezvényre került sor, akkor a betelefonáló, hogy ő is hallja, hogy Székely nagygyűlés lesz vasárnap, november 18-án, 1 órától Sepsiszentgyörgy főterén. Oda várunk minden Székely embert, nyilván, hogy nem csak Sepsiszentgyörgyről, hiszen autóbuszok indulnak Marosvásárhelyről, Gyergyóból, Csíkból, tehát folyamatban van ennek a megszervezése is, mindenkit Sepsiszentgyörgy főterére várunk vasárnap. Visszatérve, a Nemzeti Összetartozás gyűlésére, tehát az egyik nagyon fontos határozat az autonómiát támogató, a vasárnapi rendezvényt támogató határozat volt, a másik pedig a Magyar Székely Összetartozás napjáról szóló határozat, amelyet 6 képviselő terjesztett elő.
További részleteket, ha lesz ön kedves, tehát mikorra tervezik ennek a napnak a kitűzését, és milyen fontos történelmi esemény kapcsán merült fel ennek a kérdésnek az életbeültetése, vagy a naptárba feltüntetése?
Az agyakfalvi nemzetgyűlés napjára, október 15-ére tervezik, hogy ez emléknap, a Magyar Székely Összetartozás napja, hogy legyen egy ilyen emléknap, de a maga a törvény tartalmaz nagyon sok javaslatot, amely a Magyar Székely Összetartozást kívánja megerősíteni, kiemelni. Hadd mondjam el, hogy a 6 képviselő lényegében átfogja a magyar parlament teljes spektrumát. Tehát nem csak Páncél Károly, a Nemzeti Összetartozás fideszes elnöke az egyik beterjesztő, de ott van Száva István a Jobbiktól, vagy az LMP, az MSZP, a Párbeszéd, a KDNP képviselő is, tehát a teljes spektrumot átfogó határozat született. Valószínű, hogy november végén kerül a parlamentben napirendre, és elképzelhető, hogy már decemberben le fog zajlani a záró szavazás is erről a kérdésről.
Ne haragudjon, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, rossz májú leszek. A Demokratikus Koalíciót nem említette elnök úr.
Tehát így van, akkor ezek szerint nem a teljes spektrumot, hanem annak a nagyját. Megpróbálom felidézni Száva István, Jobbik, Keresztes László Lóránd, lehet más a politika, Molnár Zsolt, Magyar Szocialista Párt, Kocsis Olívió, Párbeszéd, Szászfalvi László, KDNP és Páncél Károly Fidesz.
De hát jól tudom, Szávai István a fő kezdeményező a Jobbik részéről. Talán.
A dokumentum, ami előttem van, 6 nevet sorol. Ezek közül egyik sincsen vastag betűvel kiszedve vagy aláhúzva. Tehát előttem egy dokumentum volt, én ezt áttekintettem, elolvastam, elképzelhető, hogy ő kezdeményezte, de a lényeg az, hogy 6 képviselő írta alá magát a kezdeményezést.
Elnézést, hogy félbeszakítom, itt egy picit álljunk meg, mert újabb hallgató akar önnel beszélni, kapcsoljuk be. Halló!
Halló, jó napot kívánok, Éva vagyok.
Kezdjük csokor.
És szeretnék gratulálni Izsák Balázs úrnak, és további erőt kívánok.
Öné a szó.
Nagyon szépen köszönöm, és honnan Székelytől, melyik részéből kapom ezt a biztatást?
Csíkszeredából.
Csíkszeredából, nagyon köszönöm.
Nagyon szívesen. Bízom önbe.
Ez megerősít bennünket.
Annyira nem tiszta a kép, és nem akarok ünneprontó lenni. Ez egy nagyon pozitív dolog, csak hogy volt egy korábbi kezdeményezés, ami a Székely és a magyar nép elszakítására irányult volna. Hál' Istennek, hogy a magyar nemzetgyűlés, az országgyűlés igazságügyi bizottsága nem adott teret ennek. Arról van szó, hogy a budapesti parlament a székelyek és oroszok közösségét vette volna, kellett volna felvegye Magyarországon honos népcsoportok közé. Ennek a kezdeményezésnek, amely magánkezdeményezésként került napirendre, nem adott teret az országgyűlés jogi bizottsága. Mit jelentett volna ez, tisztelt elnök úr?
Tehát a javaslat az arról szólt, hogy Magyarországon nemzetiségként jegyezzék be a székelyeket. A nemzetiségekre vonatkozó törvény meghatározza, hogy ki tekinthető Magyarországon nemzetiségnek. Olyan népcsoportokat lehet nemzetiségnek nevezni Magyarországon a törvény szerint, amelynek nyelve, kultúrája különbözik, eltérő a magyar nyelvtől, és a magyar közösségtől különbözik. Tehát a székelységnek sem a kultúrája, sem nyelve nem eltérő, nem különböző a magyar nyelvtől. A magyar nemzet részei vagyunk, de annak olyan sajátos csoportja, amely különleges hagyományokat őriz, és ez meghatározza a székelység tudatát. Tehát én azért tartom nagyon jónak, hogy végül is egy ilyen törvény születik meg. És most térjünk vissza, mert térjünk vissza a normalitáshoz. A magyar székely összetartozás napjáról beszélünk. Tehát ez a törvény figyelembe veszi azt is, hogy 1848-ban az Agyagfalvi Nemzetgyűlésen lényegében a székelység úgy döntött, hogy az alakuló modern polgári magyar nemzetnek a része lesz. Korábban a magyarok és székelyek viszonyát, a nemes székely nemzet és a nemes magyar nemzet viszonyát az Unio Trium Nationum határozta meg, ez a rendi nemzeti összetartozásra vonatkozott. Amikor a rendi nemzetet felváltja a modern polgári nemzet, akkor ennek részeként határozza meg önmagát a székelység, de hozzá kell tenni, hogy ugyanúgy, ahogy a magyar nemzeti öntudatnak is a rendi nemzeti hagyományok részei maradtak, ugyanúgy a székely rendi nemzeti hagyományok is megmaradtak a székelyek emlékezetébe, és beépültek a székelyek történeti tudatába.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 42 perckor a naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, aki éppen Budapesten tartózkodik, mert hogy sorozatos események vannak, viszont a hétvégén Sepsiszentgyörgyön lesz, ahol is 13 órától kezdődően nagy gyűlésre kerül sor a az autonómia igények hangsúlyozása céljából, de nem csak ez lesz még a nagygyűlés napirendjén, picit később ejtsünk még szót. Tisztelt elnök úr, még csak annyit kérdeznék, hogy tisztázzuk a dolgot. Tehát október 15-öt említett, mint az agyagfal, viszont én október 16-át láttam, hogy az lenne a székely-magyar összetartozás napja, ha jó, elfogadják a törvénytervezetet.
Nyelvbotlás.
Jó, tehát akkor október 16 valószínűleg jövőtől már hivatalos székely-magyar összetartozás napja lesz, úgy, ahogy ma a magyar nyelv napja van. Addig, amíg vasárnap sor kerül a székely nagygyűlésre, két fontos esemény is lesz még Budapesten, ezért tartózkodik ön ott. Mondjuk az egyiken nem tudom, nem hiszem, hogy részt vesz, ugyebár a Magyar Diaszpora Tanács üléséről, viszont a másikon, a Magyar Állandó Értekezleten ott teljes joggal ott lesz. Nos, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes ma egy televízió műsorban részletezte azt, hogy mi várható ezen az ülésen, és most ugyebár a Kárpát-aljai magyar közösség van nagyon nehéz helyzetben. Ennek a helyzetnek az elemzése, illetve hát gondolom, hogy megoldása is szerepel, a főként ez szerepel az ülés napirendjén, de hogy a sajátos kárpát-medencei magyar problémákat is megvitatják, mi lesz, miről lesz még szó, és mennyiben tud a máért segíteni azon a nehéz helyzeten, ami jelen pillanatban Kárpátalján tapasztalható.
A Magyar Állandó Értekezlet az utóbbi évek gyakorlatában mindig előrevetítette a következő év legfontosabb nemzetpolitikai eseményeit. Egyben meg is teremtette a nemzeti szolidaritást a kárpát-medencei magyarok szervezetei között. Jelezni szeretném, hogy a Székely Nemzeti Tanács nem tagja a Magyar Állandó Értekezletnek. Mi megfigyelőként, szakértőként hívnak meg bennünket évről évre a Magyar Állandó Értekezletre. Ettől függetlenül rendkívül fontos ez a jelenlét, hiszen közvetlenül kaphatunk betekintést a leendő magyar nemzetpolitikájába, és vannak eszközök, lehetőség a lobbizásra, hogy valamilyen javaslatot vagy javaslatokat megpróbáljunk beterjeszteni. Az elmúlt évek során az autonómia törekvéssel kapcsolatos zárónyilatkozatokban így kerülhetett be például Székelyföld tételes említése is túl az autonómia általános támogatásán. Tehát rendkívül fontosnak tartottam, hogy részt vegyek, jól lehet egy nappal, két nappal a Sepsiszentgyörgyi nagygyűlés előtt van, ismét botlik a nyelvem, de fontos, hogy itt legyek, hazaérek úgy, hogy vasárnap Marosvásárhelyről valamelyik busszal együtt a Marosvásárhelyről induló közösséggel fogok megérkezni Sepsiszentgyörgyre.
Van itt még egy kényes kérdés, és olvasom a hír kapcsán, hogy a Magyar Állandó Értekezleten, tehát a Magyar Állandó Értekezlet maga a legkomolyabb összmagyar értekezlet, amelyen az egész világ magyarsága képviselőiként természetesen részt vesz, és jelen van méghozzá az ellenzéki pártok képviselői is. Ugyebár következik egy nagyon forró esztendő, mind idehaza, de azért a magyarországi viszonyok tekintetében is. Fontos európai parlamenti választások, Magyarországon pedig helyhatósági választások lesznek jövőre. E tekintetben komoly vita van az ellenzéki és a kormányzó pártkoalíció között a határon túli magyar állampolgárok szavazati jogával kapcsolatosan. Gondolom, hogy ez is felmerül. Mit tud mondani erről? Hogyan vélekednek a résztvevők a magyar állandó értekezleten? És komoly vita, vagy esetleg mit tudom én, rövid zárlat is lehet a Máérten-e téma kibontása kapcsán?
Nem hiszem. A magyar nemzet túlnyomó része, túlnyomó többsége osztja ugyanazt az álláspontot, ami a mi álláspontunk is. Tehát igen, jogosultak vagyunk, hogy magyar állampolgárok részt vegyünk a szavazáson. Emlékezni kell arra, hogy a Székely Nemzeti Tanács, amikor a választójogi törvényről folyt a vita és javaslatokat kértek, mi beterjesztettünk egy törvénytervezetet, az részben ma megvalósul, hiszen mi mindenképpen szerettük volna azt, hogy a székely közösség egy magyar jogszabályban megjelenjen. Na most ezen túlmenően voltak még elképzeléseink, ez volt az elképzelésnek az egyik fele. Ez a magyar székely összetartozás napjáról szóló törvényben, törvénnyel megvalósul. Tehát visszatérve a választójogra, nekem a tapasztalatom az, hogy a magyarok többsége úgy vélekedik, ahogy a jelenlegi jogszabály is lehetőséget nyújt. Helyes ez a jogszabály, ez teljesen rendben van, szeretnénk a jövőben élni, a jövőben is szeretnénk élni a választójogunkkal.
Mondjuk az európai parlamenti választások esetében hiába van az antipropaganda bizonyos ellenzéki körökből, a jelenleg érvényben levő törvénykezés kapcsán az erdélyi magyar állampolgárok hiába magyar állampolgárok lakhelyük szerint kell és kötelező a voksukat leadni, tehát ilyen formán semmiképpen nem tudnak majd beleszólni a magyarországi európai
parlament. Ez amúgy logikus, hiszen arra nyilván, hogy az Európai Uniós választások nem adhatnak lehetőséget, hogy egy ember kétszer is szavazzon. Tehát egy ember egy szavazattal rendelkezik az Európai Parlament összeállításánál.
Köszönöm a pontosítást, mert azért biztos, hogy ön is tudja, és én is láttam, és hallottam, és olvastam azt a propagandát, amely ezt állította, hogy a határon túli magyarok megint beleszólnak a magyarországi európai parlamenti választások kimenetelébe. Igen, beleszólhatnak azok a közösségeknek a tagjai, akik nem európai uniós állampolgárok még. Itt természetesen a kárpátaljaiak vannak ebben a helyzetben, illetve hát a délvidékiek. Mi és a felvidékiek nem, sőt, a horvátországi magyarok sem. Úgyhogy ezt jó volt tisztázni. Tisztelt elnök úr, térjünk vissza akkor a vasárnapi nagygyűlésre, mert hogy ez egy fontos, nagyon fontos esemény lesz, és úgy tűnik, hogy társakra is talált a Székely Nemzeti Tanács, mint főszervező, mert hogy a többi erdélyi politikai tömörülés is önök mögé állt, sőt, részt is vállaltak bizonyos pártok, politikai tömörülések a szervezésben is. A fő cél az lesz, és akkor a közleményből emelném ki, hogy súlyt adjanak az autonómia igénynek, amelyet a közösség vezetői Bukarestben, Strasbourgban, Genfben és New Yorkban is igyekeznek megjeleníteni. Mi lesz a napirendi pont, tehát mi lesz a menete magának a gyűlésnek, amely 13 órakor kezdődik november 18-án vasárnap Sepsiszentgyörgy főterén.
A meghívottak természetesen beszélni fognak az erdélyi magyar szervezetek vezetői, de ugyanakkor megtaláljuk a módját annak, hogy az elmúlt 100 évnek egy rövid áttekintését is megtegyük, hiszen a Székely Nemzeti Tanács megalakulásától a mai napig tart az Erdély Magyar Nemzeti Közösség, ezen belül a székelység jogvédelmi küzdelme. Tehát ha áttekintjük ezt a 100 esztendőt, kezdve a Pál Árpád bebörtönzésétől, folytatva a Márton Áron fellépéséig és meghurcolásáig, el egészen a mai napig, beleértve akár az ellenpontoknak a szerkesztőségének a meghurcolását, hiszen az ellenpontok című egyetlen számizdat folyóirat a Ceausescu diktatúra idején tételesen is megfogalmazta a madridi utókonferenciának, a Helsinki utókonferenciának Madridba összeülő utókonferenciához írott levélben, a Székelyföld területi autonomiára vonatkozó igényt. Nem tudunk nyilván egy átfogó történelmi tablót festeni egy másfél órás rendezvényen, de mindenképpen ezeket a kérdéseket érinteni kell, beleértve a magyar autonóm tartomány ügyét is. És nyilván nem csak emlékezés, hanem egy jövőbe néző rendezvény, amely a székelység autonómia igényét ismét felmutatja a világnak.
Kik lesznek a szónokok, ha lesznek?
Hogy nem fáradtunk bele az autonómia küzdelembe, erőt ad nekünk a cél, amelyért küzdünk, és erőt tudunk felmutatni. Ezért nagyon fontos, hogy a rádióhallgatók is, akik hallják ezt az adást, úgy készüljenek, hogy ha lehet, akkor jöjjenek vasárnap délben Sepsiszentgyörgy főterére.
Utolsó kérdésem az, hogy lesznek-e díszvendégek, szónokok, és Duna Televízió közvetíti-e ezt a nagyszabású eseményt?
Lesz helyszíni közvetítés is, és hát most éppen nem akarok mindent elárulni, legyen azért meglepetés is a hétvégén. Tehát lesznek vendégek, jöjjenek el az emberek, hogy a helyszínen győződjenek meg arról, hogy ki és miről fog beszélni.
Egy kedves hallgató Zsolt utolsó pillanatban küldött SMS-ében kérdi. Kérdésem az lenne, hogy az RMDS mennyiben veszi ki a részét a vasárnapi nagygyűlés szervezésében, vagy ismét csak megfigyelői lesznek szokásuk szerint, kérdi Zsolt.
Egyetlen szervezetet sem kívánok semmiképpen nem kívánok egyetlen szervezetet sem elmarasztalóan minősíteni. Egyeztetéseket folytattunk az RMDS-szel, bízunk abban, hogy be fognak kapcsolódni, hiszen ez lenne a logikus folytatása annak a fellépésnek, amely akár Táncos Barna szenátornak vagy Kóródi Attilának az autonómia statutum benyújtásakor a nyilvános felszólalásaiból kiderült. Tehát ezek a megnyilvánulásoknak a természetes folytatása az aktív részvétel, hiszen a vezető politikusok, akik exponálták magukat Székelyföld autonómiája mellett, nem is tehetnek mást.
Nagyon diplomatikus válasz.
A nép mellé álljanak, a közösség mellé álljanak, és számítunk rájuk.
Köszönöm szépen a diplomatikus válaszát, további sikeres budapesti tartózkodást és sikeres nagygyűlés lebonyolítást. Tisztelt elnök úr, köszönöm, hogy részt vett a mai műsorban.
Köszönöm én is a lehetőséget, jó estét kívánok mindenkinek.